Hallgassuk meg Isten igéjét Dániel próféta könyvéből, a második fejezetből.
Nebukadnezár uralkodásának 12. évében álmot látott Nebukadnezár. Nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni. Ekkor elrendelt a király, hogy hívják össze a mágusokat, az igézőket, a varázslókat és a csillagjósokat, hogy mondják meg, mit álmodott a király. Azok eljöttek, és a király elé álltak. A király így szólt hozzájuk. Álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, amíg meg nem tudom, hogy mit jelent az álom. A csillagjósok így szóltak arámul a királyhoz. Király, örökké élj! Mondd el az álmot szolgáidnak, és mi megadjuk a magyarázatát. A király így válaszolt a csillagjósoknak. Ez az elhatározásom. Ha nem adjátok tudtomra az álmot és magyarázatát, akkor darabokra vágnak benneteket, házaitokat pedig szemétdombbá teszik. De ha az álmot és a magyarázatát is meg tudjátok mondani, akkor ajándékokat, birtokokat és nagy méltóságot kaptok tőlem. Mondjátok hát el az álmot és a magyarázatát. Azok másodszor is így válaszoltak. Mondja el a király az álmot az ő szolgáinak, mi pedig majd megadjuk a magyarázatot. A király erre így felelt. Most már bizonyosan tudom, hogy ti csak időt akartok nyerni, mert látjátok, hogy mi az elhatározásom. Ha az álmot nem adjátok tudtomra, csak egyféleképpen ítélhetlek meg titeket. Megegyeztetek, hogy hazug és haszontalan dolgokat beszéltek előttem, amíg a körülmények meg nem változnak. Ezért mondjátok el az álmot, és abból tudni fogom, hogy helyes magyarázatot adtok-e nekem. A csillagjósok így válaszoltak a királynak. Nincs olyan halandó a földön, aki a király kívánságának meg tudna felelni. De nincs is olyan hatalmas király sem, aki ilyen dolgot kérdezett volna mágusaitól, varázslóitól vagy csillagjósaitól. Mert az, amit a király kérdez, igen nehéz. Nincs is más, aki azt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt testben, nem laknak együtt a testben élőkkel. A király erre nagyon megharagudott, és elrendelte, hogy végezzék ki az összes babiloni bölcset. Amikor kiadták a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, Dánielt és társait is keresni kezdték, hogy őket is megöljék. Ekkor Dániel okos és értelmes szavakkal fordult Arjókhoz, a király testőr parancsnokához, aki már elindult, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Így szólt Arjókhoz, a király megbízottjához. Miért adott ki ilyen kegyetlen parancsot a király? Akkor Arjók tudtára adta a dolgot Dánielnek. Dániel erre bement a királyhoz, és azt kérte tőle, hogy adjon neki időt. Ő majd megadja a magyarázatot a királynak. Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot a társainak, Hananyának, Misáélnak és Azarjának. Majd irgalomért könyörögtek a menny istenéhez, hogy a titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai a babiloni bölcsekkel együtt. Ekkor egy éjszakai látomásban feltárult a titok Dániel előtt, Dániel pedig áldotta érte a menny istenét. Ezt mondta Dániel. Legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat. Tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Magasztallak és dicsőítelek téged, atyáim Istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad nekünk a király dolgát. Dániel ezután elment Arjókhoz, akinek a király azt parancsolta, hogy pusztítsa el a babiloni bölcseket. Oda ment, és ezt mondta neki, ne pusztítsd el a babiloni bölcseket, vezess engem a király elé, és én megmagyarázom a királynak az álmát. Akkor Arjók sietve bevitte Dánielt a király elé, és jelentette, találtam egy férfit a Júdából hozott foglyok közül, aki meg tudja magyarázni a királynak az álmát. A király erre így szólt Dánielhez, akinek Baltazár lett a neve. Képes vagy arra, hogy megmondd, milyen álmot láttam, és mi annak magyarázata? Dániel így válaszolt a királynak. A titkot, amelyre a király választ keres, bölcsek, varázslók, mágusok és csillagászok nem tudják megfejteni a királynak. De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. Ő azt tudatta Nebukadnezár királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban. A te álmod és az a látomás, amelyen fekvőhelyeden láttál, ez volt. Te, ó király, azon töprengtél fekvőhelyeden, hogy mi fog történni ezután. A titkok kijelentője pedig tudatta veled, hogy mi fog történni. Előttem pedig ez a titok nem azért tárult föl, mintha bennem nagyobb bölcsesség volna, mint bármely élő emberben, hanem azért, hogy a magyarázat a királynak tudomására jusson, és megtudd, amin magadban töprengsz. Neked, ó király, látomásod volt, egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala részből, a lábszárai vasból, lábai pedig részben vasból, részben cserépből voltak. Miközben nézted, lezuhant egy kő, anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna. Ledöntötte a szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összetört a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a pejva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. Az a kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé változott, és elfoglalta az egész földet. Ez az álom, és a magyarázatát is elmondjuk a királynak. Ó király, királyok királya, akinek a menny istene királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott, kezedbe adta az embereket, a mezei vadakat és az égi madarakat, bárhol laknak is, és mindezek uralkodójává tett. Te vagy az aranyfej. De utánad egy másik királyság támad, alacsonyabb rendű a tiednél, azután pedig egy harmadik királyság részből való, amely uralkodni fog az egész földön. A negyedik királyság erős lesz, mint a vas, mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, ugyanúgy fogja pörölyként összetörni és szétzúzni amazokat. Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részben cserépből, részben vasból vannak. Az a királyság ugyanis megosztott lesz, de marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyagcseréppel. Lábujjai szintén vasból, részben cserépből voltak. Eszerint a királyság részben erős, részben törékeny lesz. Vasat láttál agyagcseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt majd a menny istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennmarad örökké. Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. A nagy Isten tudtára adta a királynak, hogy mi történik majd ezután. Igazat mond ez az álom, és bizonyos annak magyarázata. Akkor Nebukadnezár király arcra borult, úgy hódolt Dániel előtt, és megparancsolta, hogy mutassanak be áldozatot, és tömjénezzenek neki. Dánielnek pedig azt mondta a király: valóban a ti istenetek az istenek istene, a királyok ura és a titkok feltárója. Ezért tudtad feltárni ezt a titkot. Akkor a király nagy méltóságra emelte Dánielt, sok és nagy ajándékot adott neki, majd Babilon város kormányzójává és a babiloni bölcsek elöljárójává tette. Dániel viszont azt kérte a királytól, hogy Babilon városának ügyeivel Sadrakot, Mésakot és Abédnegót bízza meg. Maga Dániel pedig a királyi udvarban maradt. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán, hogy teremjünk gyümölcsöket Istenünk és Urunk dicsőségére. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Örökkévaló édesatyánk, nagy hálát adunk neked, hogy ezen a héten is, az elmúlt héten is hűségesen gondunkat viselted. Köszönjük, hogy intenzív hét áll mögöttünk te veled. Látod engedelmességünket, látod hitünk nagyságát, vagy éppen kicsinységét. Köszönjük, hogy benned bátran bízhatunk, hiszen te nem mondasz és nem ígérsz olyat, amit ne teljesítenél. Kérünk, hogy növeld a mi hitünket, és vedd el aggódásunkat. Kérünk, hogy te készítsd el azokat az alkalmakat, amikor meg kell vallanunk téged a világ előtt. Olyan jó lenne, ha minél több bűnünket tudnánk megvallani, és hinni, hogy ezekért is elég a te fiad halála. Kérjük, Úr Jézus, támogass, hogy még több dolgunkat tudjuk hitből és hálából tenni. Tudjuk és köszönjük, hogy ezért haltál meg és támadtál fel, hiszen magunkban kizárólag a gonoszra, a lázadásra van erő. De köszönjük, Úr Jézus, hogy a te véredben, amit az életünkért és lelkünkért adtál, csodás erő van. Segíts, Urunk, most teljes hitünkkel rád figyelni, hogy ne csalja el a figyelmünket az e világhoz való ragaszkodásunk. Kérünk, bocsáss meg, irgalmaz nekünk bűnösöknek. Köszönjük, Úr Jézus, ha az előkészítő alkalmai nyomán vallhattunk neked, és te megtisztogattad az életünket. Hadd lássunk téged ma is olyannak, amilyen valóban vagy. Kérünk, hogy a bizonytalanoknak és a téged keresőknek a szívébe te vesd el a hit magját. Kérünk, hogy szolgáló testvéreinknek adj újult erőt, a megfáradtak és betegeink mellett te állj meg, gyógyítsd, támogasd, erősítsd őket is igéddel. Köszönjük, hogy amit áldott lelkeddel elkezdtél bennünk, azt be is akarod fejezni, teljessé akarod tenni. Köszönjük, hogy az igehirdetés bolondsága erős eszközöd arra, hogy hitet támasz, és megerősíts minket a szívünkben, és tovább vezesd az életünket. Hirdesd a te igédet ma is, nekünk is. Kérünk, Istenünk, hallgass meg minket, feltámadt megváltó úrunkért, Jézus Krisztusért. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Pál apostol rómaiakhoz írott leveléből olvasom, a 3. fejezet 24. verséből. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Amen. A 234. dicséretünk második versszakát énekeljük, Gyer világosság, ragyogj fel nekünk. Istenünk igéjét a Jelenések könyvéből olvasom, az 5. fejezet 5. versének egy részéből. Ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből. Amen. Foglaljunk helyet. Néhány nappal ezelőtt elkezdődött az ünnepekre jellemző forgatókönyv. Talán nem olyan intenzitással, mint karácsonykor, de mégis jól körvonalazható lépésekben. Az emberek elmentek piacra, tojást vásároltak, festéket vásároltak, matricát vásároltak, kötözött sonkát vásároltak. Erről szól a néphagyományok szerint a húsvét. Azt gondolom, hogy ebből a forgatagból mi sem tudtuk, de talán nem is akartuk kivonni magunkat. Tudjuk, hogy nem ez a húsvét lényege, de azért mégis tartjuk ezeket a szokásokat. Most, amikor eljöttünk Isten házába, mégis jó a legelején tisztázni, hogy mi most nem ezekről fogunk beszélni. Az ige hirdetésnek ezekhez a dolgokhoz semmi köze. Szeretnénk az ünnepet lecsupaszítani, minden rárakódott koszttól megtisztítani, és arról beszélni, ami eredetileg ez az ünnep. Tehát lássunk a nyúlon túl, és vegyük észre, hogy a húsvét Jézus feltámadásáról, illetve az ő feltámadásának a következményeiről szól. A kezdet kezdetén szeretném bemutatni azt a világot, ahova Jézus megérkezett, és ahol meghalt, majd feltámadt. Azért van erre szükség, mert ha egyszerűen csak kijelentenénk, hogy Jézus feltámadt, akkor ez a kijelentés a levegőben lógna. Lehet, hogy elhinnénk, hogy ez így van, de nem látnánk a dolognak a jelentőségét. Kicsit olyan ez, mint amikor matematika órán megtanítják valakinek a valószínűségszámítást, és megtanulja, de utána ránt egyet a vállán, hogy na jó, jó, de mit kezdek én ezzel az egésszel? Húsvét kapcsán is beszélnünk kell a környezetről, arról az emberi környezetről, ami ezt az egészet reálissá, jelentőség teljessé teszi. Ezt a környezetet Nebukadnezár babiloni király álmán keresztül mutatja be számunkra az ige. Itt volt ez az ember, ez a nagyhatalmú király, és azt olvassuk róla, hogy nagyon nyugtalan lett, amikor egyik éjszaka álmot látott. Látott valamit, amit maga Dániel úgy jellemzett, hogy megrémültél fekvőhelyeden. És amit látott, amitől megrémült, attól valóban megrémülhet minden ember. Mert olyannak mutatta be Isten Nebukadnezár számára a világot, amilyen az valójában. Hát mit tudunk az emberiségről? Mi az a jellemző, amely ott volt már abban a korban is, és azóta is megfigyelhető? Néhány dolgot emeljünk ki. Az egyik, hogy a hatalom, illetve a hatalom vágy eluralkodott minden emberben. Kicsiben is, és nagyban is. Kezdjük először a kicsivel, amiről nem szól ez az ige, de mégis alapja minden nagyobb hatalomvágynak is. Kezdetben az ember nem a hatalom bálványának hódolt. Kezdetben Istent követte. Éppen ezért azt olvassuk, hogy a családi élet, Ádám és Éva élete harmonikus volt. Nem hatalmaskodott senki a másik fölött. Ádám vezetett, Éva pedig segítőtársként tisztelte és ott volt mellette, de senki nem hatalmaskodott. Amikor megjelent a bűn, amikor az ember elfordult Istentől, megjelent a családon belül a hatalomvágy. Amikor Isten elmondja Évának a büntetését, akkor a következőt mondja, vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Ha valaki egy kicsit feminista módon közelít az igéhez, akkor ebben általában azt látja, hogy hát igen, milyenek a nők. Hát a nők kedvesek, aranyosak, vágyakoznak a férjük után, szeretettel veszik körül. Bezzeg a férjük. Ő egy tahó, egy ősbunkó, aki elnyomja a feleségét. Épp a minap sikerült úgy elmennem valaki mellett, két hölgyről van szó, hogy az egyikből kitört a keserűség, hogy minek vannak egyáltalán férfiak a földön. Ez teljes félreértelmezése ennek az igének. Vágyakozni és uralkodni ebben a szövegösszefüggésben ugyanazt jelenti. Egy fejezettel később, 1 Mózes 4-ben, ahol Káinnak a bűnéről van szó, amikor megöli Ábelt, ott is ugyanez a szó összetétel szerepel, Isten mondja Káinnak, a bűnnek rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. A bűn akar rajtad uralkodni, de te uralkodjál rajta. Magyarul azt mutatja be ez az ige, hogy az asszonyok el akarják hagyni azt a rendet, amit Isten adott nekik. Nem tisztelni akarják a férjüket, nem segíteni akarnak neki, hanem át akarják venni az ő szerepüket. Ők akarnak az urak lenni a családban. Mit tesz a férfi? Visszaél sokszor a fizikai hatalmával, és megmarad az uralom az ő kezében, de ez már nem olyan szerető, vezető uralom, hanem sokszor valóban nyers erőszak. Természetesen vannak kivételek, tudom, hogy nagyon sok papucs állatkával találkozunk ebben a világban, de azért mégiscsak ez a jellemző, hogy megjelenik a hatalomvágy a családban. Megjelenik kicsit magasabb szinten a politikában. Hadd utaljak megint egy igeverssel erre, Máté 2.16. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiú gyermeket, ahhoz az időhöz mérten, melyet a bölcsektől megtudott. Miről van itt szó? Van egy király, egy politikus, aki azt mondja, hogy nekem kell minden hatalom. Foggal, körömmel ragaszkodom hozzá, nem hagyom, hogy bárki elvegye tőlem. Tudjuk erről az emberről, hogy szinte az egész családját kiirtatta. Még a saját gyermekeit is, mert potenciális veszélyt látott bennük. Ezért öletett meg Betlehemben és a környékén több száz gyermeket, mert úgy gondolta, hogy ha ez a gyerek felnő, lehet, hogy majd csak 20 év múlva, de akkor veszélyt jelent rám. De én annyira ragaszkodom a hatalomhoz, hogy még a 20 év múlvai énemet is be akarom biztosítani. Tehát megjelent a hatalomvágy az emberek között kicsiben, és amiről ebben az igében konkrétan szó van, az a nagyban lévő hatalomvágy. Hogyan állnak össze emberek, hogyan állnak össze birodalmak, és hogyan határozzák meg ezek a birodalmak az egész emberiségnek a sorsát. Mi jellemzi még ezt az emberiséget, ezt a világot, amiben Jézus megérkezett? Azt, hogy a birodalmak jönnek és mennek, felemelkednek és elbuknak. Dániel 4 birodalmat nevezett meg. Itt még sokszor csak utalás szintjén, néhány fejezettel később már egészen konkrétan. Az első birodalom ugye a babiloni birodalom volt, ennek volt az egyik képviselője Nebukadnezár király. Ők voltak azok, akik elfoglalták Jeruzsálemet, lerombolták a földig és elvitték a lakosságot. Ez a birodalom, ahogy azt Dániel előre megmondta, véget ért. Dániel maga tanúja volt még ennek. Látta, amint elfoglalják Babilon városát a médek és a perzsák. Ez volt a második nagy világbirodalom. Ezt követte a harmadik, Nagy Sándornak a birodalma, és a negyedik, a Római birodalom. Ezekről ír részletesebb módon az ige. Mindegyik hatalmas volt, mindegyik kiterjedt az akkor ismert világnak jó nagy részére. Azt gondolták, hogy ezen már nem lehet változtatni, ezek olyan erősek, hogy szilárd lábakon állnak, nem lehet elpusztítani, mégis egyik a másik után eltűnt a föld színéről. Amit ebben a könyvben olvasunk, azóta is így van. Jönnek, mennek a birodalmak. Hatalmas birodalmakat ismerünk a történelemből. Gondoljunk a hunokra, a mi kedves rokonainkra, ahogy szoktunk rájuk gondolni. Egy vadnép, akik jöttek Ázsiából, végigpusztították a fél világot, Európát is, aztán egyszer csak eltűntek. Szinte mondhatni felszívódtak. Gondoljunk a mongolokra, akiket mi tatárok néven ismerünk, tatárjárás. Ők is tönkrevágták Európát. Gondoljunk a törökökre, hát velük is találkoztunk. Mi állítottuk meg az európai áradatot. Gondoljunk Amerika felfedezésére és az ennek nyomában kialakuló különböző birodalmakra, a spanyolok birodalmára, a britek birodalmára, a francia gyarmatokra. Gondoljunk Napóleonra, aki szinte a semmiből érkezett és egész Európát rettegésben tartotta. Gondoljunk Hitlerre és a harmadik birodalomra, a náci Németországra. Ők is pillanatok alatt foglalták el egyik országot a másik után. Az emberek azt hitték megállíthatatlan. Gondoljunk a Szovjetunióra, az orosz medvére, amiről megint csak mindenki azt gondolta, hogy ennyi emberrel, ennyi hatalommal nem lehet mit kezdeni, ez örökké megmarad. És ezek a birodalmak is egyik napról a másikra eltűntek a föld színéről. Ma is vannak birodalmak. Ma is ott van az Egyesült Államok, ott van Kína. Ezekről tudjuk, hogy milyen erősek, milyen hatalmasak. Talán most is azt gondoljuk, hogy fennmaradnak, amíg világ a világ, de nem fognak. Mert erről szólt a király álma, hogy az emberi birodalmak jönnek és mennek. Annyit még megtudunk ezekről a birodalmakról, illetve hatásukról, hogy a brutalitás folyamatosan fokozódni fog. Babilonnal kapcsolatban azt olvassuk, hogy ez egy magas rendű birodalom, így fogalmazott Dániel. Te vagy az aranyfej, az utánad lévő birodalom már alacsonyabb rendű lesz. És mit jelent ez? Azt, hogy Babilon, amikor erőszakot alkalmazott, általában megmaradt az észszerűség határain belül. Erőszakot alkalmazott, hogy megszerezze a hatalmat bizonyos területek fölött, vagy hogy megtartsa ezt a hatalmat, de fölöslegesen nem pusztított. Mit olvasunk a Római Birodalomról? Azt, hogy ez már mindent tönkre fog tenni. Sokkal élesebben beszél a 7. fejezet erről, ahol ugyancsak a Római Birodalmat egy vadállathoz hasonlítja, amely megrágja, kiköpi és összetapossa a dolgokat. Nem csak azért eszik, hogy éljen, hanem fölöslegesen is pusztít és tönkre tesz, amit csak lehet. Tehát van egy ilyen elmozdulás is a történelemben, hogy a brutalitás fokozódik. És ha megint csak hozzávesszük mindazt, amit még a történelemből tudunk, akkor látjuk, hogy ez még inkább így van azóta. Három kulcsszót hadd említsek: giotin, gázkamrák, gulág. Napóleon, harmadik birodalom, Szovjetunió. Ismerjük ezeket a jelenségeket. Ezek mind arról árulkodnak, hogy bizonyos diktátorok úgy döntöttek, hogy elpusztítanak minden értéket a Földön. Lehet, hogy még használni is lehetne, nem számít. Elpusztítjuk, összetiporjuk, kiköpjük. Hát ennyit arról a világról, amiről ez az álom szólt, és ahova Jézus érkezett, ahol mi is élünk. A hatalomvágy ott van bennünk mélyen, minden emberben, külön-külön, kicsiben és nagyban. Világbirodalmak jönnek és mennek, a brutalitás fokozódik. És mi az, amit megtudunk Jézusról? Azt olvassuk ebben az igében, hogy ezeknek a királyoknak az idejében egy újabb királyság jön létre. Úgy is fogalmazhatnánk elsősorban új szövetségi alapon állva, hogy létrejön az Isten országa ezen a földön. Létrejön az Isten országa, és ennek királya Jézus Krisztus. Hát mit tudunk meg részleteiben erről az országról és annak vezetőjéről? Az első, amit elárul számunkra már Dániel könyve, mint egy profécia, hogy ez a királyság, ez az ország egyedül Isten akaratából, az ő kezdeményezésére jön létre. Így olvassuk, a hegyről egy kő zuhant le, anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna. Az emberek nem érték el, nem indíthatták útjára, ez Istentől származik. Ugyanígy Isten országának a megjelenése is egyedül Istentől származik. Azt az emberek nem tudják elérni. Az nem úgy működik, hogy összeszedjük magunkat, és olyan jól élünk, amilyen jól csak tudunk élni, olyan kedvesek vagyunk egymással, amennyire csak lehet, és akkor egyszer csak kitör a világbéke, és ezt elnevezzük Isten országának. Nem így működik. Hát láttuk, hogy működik az emberi világ. Minden egyre rosszabb. Isten országa tőle származik. Ezt látjuk beteljesülni Jézus életében. Megjelent egy angyal, nevezetesen Gábriel, Názáretben, egy szűznél Máriánál, és a következőt mondta neki: a Szentlélek szár reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Magyarul így kezdődött el a szó szoros értelmében véve Isten országa ezen a földön, hogy megszületett a király Istentől, mert Isten elhatározta és megtette. A másik dolog, amit megtudunk erről az országról és annak uralkodójáról, hogy Jézus minden ellenségét le fogja győzni. Húsvét arról szól, hogy az első igazán nagy ellenséget hogyan tiport a sárba. Jézus első nagy ellensége a halál volt, amit neki is meg kellett ízlelnie, amiről beszéltünk az elmúlt héten, hogy Jézusnak milyen félelmeket kellett kiállnia a keresztre feszítést megelőzően, hogy milyen szenvedéseken kellett átmennie testileg és lelkileg, és nem kerülhette el a halált. Szerette volna. Atyám, ha akarod, múljon el ez a pohár tőlem. Szerette volna, de nem tehette. Ugyanakkor azt olvassuk, hogy legyőzte a halált, és ő ezt már előre tudta. A következőt mondta, senki sem veheti el tőlem, mármint az életemet, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Hát ennek a győzelemnek a bejelentése történik húsvétkor. És mi most nem akarunk azzal foglalkozni, hogy lehetséges-e a halálból való feltámadás, mert ez ma, a mai ismereteink szerint nem lehetséges. Ezt nem lehet reprodukálni, nem tudja a tudomány leírni, mert ilyen nincs is. Valójában nincs. Az embernek nincs ilyen hatalma. Ez egyedül Isten hatalmában áll, de ő megtette, mi ezt hirdetjük. Ugyanakkor tudjuk, hogy nem csak a halált győzte le Jézus, hanem más ellenségeit is le fogja győzni. A Jelenések könyvében a 12. fejezet 5. versében a következőt olvassuk, vasvesszővel legeltet minden népet. A Bibliában, ha egyes számban találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy nép, akkor az mindig Isten népére, a hívők közösségére utal. De ha többes számban olvassuk népek, nemzetek, akkor rendszerint a pogányokra, az Istent elutasítókra kell gondolnunk. Amikor itt a Jelenések könyvében többes számban találkozunk azzal, hogy minden népet vasvesszővel legeltet, az arra utal, hogy lesz majd egy ítélet, az utolsó ítélet, amikor Jézus Krisztus kihirdeti, hogy akkor most mi a helyzet, ki az, aki bejut a mennybe, és ki az, akin Isten ítéletet gyakorol és elkárhozik. Vasvesszővel úgymond összetöri. Tehát ő egy olyan uralkodó, aki nem csupán a környező népeket győzi le, nem csupán a világnak egy részét, még ha nagy részét is foglalja el, hanem az egészet, az utolsó porszemig, az utolsó atomig. És azt is megtudjuk Isten országáról és annak vezetőjéről, hogy az ő hatalma örökké fog tartani. Ezt olvassuk a dánieli proféciában, nem semmisül meg soha. A Jelenések könyvében pedig a 11. fejezet 15. versében, a világ felett a királyi uralom a mi urunké és az ő Krisztusáé lett, és ő uralkodni fog örökkön örökké. Tehát mi az, amit megtudunk Isten országáról? Isten akaratából jön létre, legyőzi minden ellenségét, és örökké tart. Ezt megtudjuk a dánieli proféciából. Ezt meg kellett hallania a királynak. A te uralmad elmúlik, a többiek uralma is elmúlik. Egyre jobban tönkreteszünk mindent, de majd eljön egy új királyság. És ehhez a királysághoz egyetlen korábbi királyság sem fogható, és utána sem támad más uralom ezen a világon. Ha eddig olvasnánk csupán a dolgokat, akkor azt gondolhatnánk, hogy na jó, jó, de mi ebben az örömhír? Az, hogy végül Istené lesz minden uralom, az nem biztos, hogy annyira jó nekünk. Mert ami most van, az sem jó. De honnan tudjuk, hogy ami akkor lesz, az jobb lesz? Hát a Biblia más részei elárulják nekünk, hogy minőségét tekintve milyen lesz ez a királyság. Hogyan érzik magukat azok az állampolgárok, akik ennek az országnak a polgárai? Isten országa tökéletes lesz. Ezzel kapcsolatban a Galata levél 5. fejezetéből olvasom a 22. és a 23. verseket. Ezek a lélek gyümölcsét írják le. Azt mutatják be, hogy milyen annak az embernek a lelki világa, akiben a Szentlélek uralkodik. Magyarul, aki Isten országának a polgára, az elkezd átformálódni. És erről az átformálódásról ezt olvassuk. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Hát képzeljük el, hogy Isten országa teljessé válik. Megtörtént az ítélet, és ez az ország uralkodik. amikor már nem csak úgymond próbálkozunk ennek a megvalósításával, hanem ez tényleg így is lesz mindannyiunk életében, akik hiszünk, hát nem csodálatos egy ilyen országban élni? Ahol nem kell attól tartani, hogy a másik mikor támad minket hátba, hanem azt látjuk, hogy ilyen tökéletes emberek között lehetünk egy ilyen tökéletes közösségben. Isten országát ez a boldogság jellemzi. És még egy dolgot hadd mondjak róla. Isten országát ugyan határok veszik körül, de be lehet menni. Hitáltal bárki állampolgárává válhat ennek az országnak, függetlenül attól, hogy kicsoda és honnan származik. Ezt olvassuk Lukács evangéliumában a 13. fejezet 29. versében. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. Láthattuk tehát, milyen az emberiség élete, az emberi történelem, ahogy ezt mi alakítjuk, és láthattuk Isten országát, amely megjelent Jézus Krisztusban, amely az első nagy győzelmét Jézus feltámadásával már bemutatta, és amelyről tudjuk, hogy még inkább ki fog majd teljesedni. Már csak azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy hogyan tovább. Mi a válaszunk erre a bibliai kijelentésre? Alapvetően kétféle módon lehet válaszolni. Az egyik ezek közül a hitetlenség válasza. Fel lett olvasva Dániel könyvének a második fejezete, nagyon hosszú volt. Biztos vagyok benne, hogy egy kicsit már túl hosszúnak is éreztük. De szándékosan kértem, hogy ez egész legyen felolvasva, mert szerettem volna, ha átéli mindenki Nebukadnezárnak a vívódását. Lássuk azt, hogy mi az, amin ő keresztül ment éjszaka, hogy mi foglalkoztatta elalvása előtt, hogy aggódott, hogy meglátta a szobrot, és ahogy Dániel fogalmazott, megrémült tőle, amikor meghallotta a magyarázatot, milyen intézkedéseket tett, egy nagy lelki utat tett meg ez az ember. És nagyon úgy tűnik, hogy a jó irányba indult el, de igazából nem. Ez csak egy pillanat felvétel volt, egy megérintettség az ő életéből. Ha egy verset haladunk az igében, a harmadik fejezet első versében már a következőt olvassuk. Nebukadnezer király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Miről árulkodik ez? Mit mondott Dániel? Te vagy az aranyfej. Mit mondott a király? Csináltatok egy egész aranyszobrot. Én vagyok az. Az én birodalmam nem múlik el, nem jön utánam másik, csak én leszek. Mindörökké én leszek. És mit mondott? Kinek kell leborulnia a szobor előtt? Mindenkinek. Még azoknak az embereknek is, akiket az előző versben nagy hatalomba emelt. Sadraknak, Mésaknak és Abédnegónak. Az Isten embereinek. És azáltal, hogy az Isten emberei is leborulnak, azt akarta kifejezni, hogy nem csak emberi birodalmak nem követnek engem, de még az Isten országa sem. Én vagyok a mindenható. Tehát látta Nebukadnezár a helyzetet, hallotta a kijelentést, és úgy döntött, hogy hitetlenséggel válaszol. Egy megrögzött hitetlenséggel. Ragaszkodom a saját hatalmamhoz. Az új szövetséget olvasva azért ennél egy kicsit pozitívabb a kép. Amikor Jézus feltámadt a halálból, akkor azt olvassuk, hogy parancsot adott tanítványainak, menjetek el és tegyetek tanítványjá mindenkit, hirdessétek az evangéliumot Jeruzsálemtől kezdve a föld végső határáig. És amikor elmentek az apostolok, meg az ő munkatársaik, akkor azzal találkozunk, hogy minden városban voltak, akik hitre jutottak. Sokszor kifejezetten sokan. Láthatjuk a történelemben, hogyan változtatta meg a kereszténység az életet. Hogyan tette szebbé az életet, tartalmasabbá, igazabbá. Mert nagyon sokan hitben válaszoltak erre a felszólításra, az evangéliumnak erre a hirdetésére. És azzal szeretném befejezni, hogy az egyház azóta is ugyanezt mondja. Kérjük Jézustól, hogy jöjjön el, jöjjön vissza, és erősítse meg az ő országát. Az utolsó könyve a Bibliának, a Jelenések könyve, ennek is a legvégén ezt olvassuk, jöjj, Uram Jézus! Hát legyen ez a mi hitvallásunk is, Jézus eljött közénk, visszajött közénk a halálból, és vissza fog majd jönni dicsőségesen. Jöjj, Uram Jézus! Amen. Válaszoljunk az ígére, a 443. dicséretünk első versszakát énekeljük el, lelkem, adj dolgot magadnak. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, dicsőítünk azért, mert tiéd minden hatalom mennyen és földön. Urunk, te látod, hogy milyen gyakran szeretnénk megkaparintani ezt a hatalmat, vagy legalábbis ennek a hatalomnak egy részét, hogy úgy élhessünk, ahogy mi azt elterveztük, és ne a körülményektől függjön az, hogyan élünk. Urunk, amikor ezt a hatalmat a kezünkbe vesszük, ami abból nekünk jutott, akkor te látod, mennyire visszaélünk vele, és mennyire csak elrontjuk a dolgokat. Köszönjük, hogy te nem engeded át nekünk a te hatalmadat, mert nálad van az jó helyen. Sőt, köszönjük, hogy mi magunk is a te hatalmadban állunk, és a te hatalmad vezetett el bennünket arra, hogy felismerjük benned Urunkat és megváltónkat hitáltal. Nagyon köszönjük, hogy az életünket te vezeted, nem hagyod, hogy olyan irányba menjen el, amelyben te nem akarod, vagy ha mégis eltévejettünk tőled, akkor te vezetsz vissza minket önmagadhoz. Köszönjük, hogy te Úr voltál a saját halálodon, és Úr vagy a mi halálunkon is. Valóban tiéd minden hatalom menjen és földön. Szeretnénk ezért dicsőíteni téged már most ezen a földön, ebben az életben, és szeretnénk majd az örökké valóságban is neked hálát adni. Nagyon kérünk, Urunk, hogy hadd lehessünk olyan gyermekeid, akik minden pillanatban elismerik a te hatalmadat, és neked tetsző módon vágynak élni. Kérünk, hogy ehhez is te adj nekünk segítséget, vezess minket a te lelkeddel, add, hogy megerősödhessen bennünk az új ember. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.
Áldás békesség, kedves testvérek! Két éneket fogunk énekelni, mind a kettő 20. századi szerzőműve. Az első Kádár Ferenc verse Péter vallástétele alapján, egy hitvallás arról, hogy bár megtagadtam az én uramat, mégis harmadnap a feltámadáskor én is zenghetem az ő győzelmét. Berkesi Sándor dallamával a magyar népdal hangjai csendülnek föl benne, magunkénak érezhetjük nagyon könnyedén. A második mű Jób szavait idézi, mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll. És ezek a szavak egy 20. századi zeneszerző dallamára készülnek. Máté Jánosnak hívják, aki 1998-ban halt meg, és a budapesti teológia professzora volt, himnológia professzora. Ebben a műben nagyon kemény, diszonáns akkordok hangoznak majd el az ember vívódásáról és a nehézségekről, ami az életben éri, de a végén reménység szerint egy nagyon szép konszonáns akkord fog felhangozni, amikor elcsendesül minden, és amikor valóban kimondhatja a vers szerzője, a dal írója, hogy igen, az én reménységem is a feltámadott Krisztus. Fogadják szeretettel.
Köszönjük szépen!